153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy számomra végtelenül kedves emberrel beszélgetek most, akit nagyon nagyra tartok. Kamerer Józseffel, a Kiskunhalas egyik tanyagondnokával beszélgetek, aki hihetetlenül ember próbáló feladatokkal küzd nap mint nap, és segít nagyon sokaknak. Köszöntelek, Józsi, nagy-nagy szeretettel.
Köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon-nagyon nagy a külterület, mi már mondtam a városnak. 3500-4000 ember él a külterületen, hatalmas szám, és ugye 400 emberre lehet egy szolgálatot lehívni. És ugye hát ebből is lehet érezni, hogy 3 szolgálat van most a városban, egyet a baptista egyház tart fent, és 2 az önkormányzat.
Hát akkor, ha jól számolom, akkor majdnem 2-3-szor annyi ember tartozik hozzátok, mint amennyi ideális lenne. Ez nagyon-nagyon nagy szám, ez a 3500 hallgató. Én bizonyára tudják, hogy Halasnak 27000 a lakossága, amelyből 3500 külterületen él, és általában azért ezek nem hobbiból laknak kint, ezek az emberek.
Igen, és én tapasztalatban én úgy látom, hogy ez a szám még jóval nagyobb, mert ez a nyilvántartásnak a számai, de ugye a valóság az, hogy sokan bent vannak bejelentkező városban, de mégis kint tartózkodnak a külterületen.
Egy hatalmas rendszer az, amiben munkálkodsz, ugye jó néhány éve már tanyagondnokként dolgozol, szociálpedagógiai végzettséget, sok-sok tapasztalatod, szinte személy szerint ismered ezt a sok-sok embert fiataltól az idősig. Nagy kapcsolati hálóval rendelkezel, szerintem már mint az angyalt úgy hívnak téged az ott lakók, mert hogy a jogi, gyakorlati, érzelmi, egészségügyi problémák széles spektrumába tud segíteni, de mint mondtad, ez egy hatalmas rendszer, lélegzik, él, működik, és hogy épül ez föl, hogy képzeljük el? Milyen kapcsolati háló van, amiben ezt a nagyon-nagyon sok problémát lehet orvosolni, amiről majd azért beszélni is fogunk, hogy mikkel szembesülsz. Hogy épül föl ez a háló?
Hát, ha szimbolizálni tudnám azt az egészet, ez olyan, mint egy hosszú-hosszú folyosó, ahol jobbra-balra ajtók vannak, és ajtók nyílnak meg, és mivel nagyon nagy dolog, hogy van egy gépkocsink, és van egy telefon, így aztán ezen a folyosón különböző ajtókat lehet megnyitni, ahol a családsegítő, a védőnői szolgálat, az egyházak, a gyermekvédelmi rendszer, a gyámhatóság, a járási hivatal, a kormányhivatal, a mindenféle szociális, a nyúlutca szociális otthon. Tehát itt különböző ajtók vannak, és ha ugye benyitok egy családhoz, kihívnak elsősorban, hogy nagyon sok esetben hívásra megyek, tehát telefonhívásra.
Csak elárulom, hogy amikor készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy ugye közeledik a hideg, itt a karácsony, nagyon sok fél óra alatt 30 hívásod volt, csak hogy képbe legyenek a hallgatók.
Igen, rengeteg. Most egy olyan fél órán volt, amiben úgy éreztem, hogy már nem kezelhető a dolog, de hát ugye próbálok mindenhol azzal, amit segíteni. De lényeg az, hogy az ember érezze azt, hogy melyik ajtón kell kinyitni, és ugye hol lehet valami segítség tenni, vagy a családnak segíteni. Nincs olyan család, úgy érzem, ahol nem tudnánk segíteni.
Nagyon sokféle problémáról és segítségről meséltél. Kezdjük az elején. Talán a fiatalokkal, ugye nagyon sok életkor, fiatal, serdülő, fiatal felnőtt, fiatal házas felnőtt, idős korosztály az, aki hozzá tartozik, és megfelelő problémákkal küzdenek. Kezdjük a gyerekeknél. Mi az, amit tapasztalsz?
Hát igen, családokkal dolgozunk, és ugye én úgy gondolom, hogy a családokban az egyik legsérülékenyebb pont az mindig a gyerekek. Tehát a gyerekek mindig ki vannak szolgáltatva a felnőtteknek, és én úgy érzem, hogy sok esetben még az idősek se annyira kiszolgáltatottak, mint a gyerekek. Mert az idős már időskorára rendezte a környezetét, van kis házikója, van család kapcsolatrendszere körülötte, viszont a gyerek az sokkal sérülékenyebb, és hogyha ott ugye történik egy tragédia, egy paranormatív krízis a családba, ugye ez lehet egy haláleset, nagyon-nagyon sok árva gyereken van, csonka családok ott, ahol az anyuk vagy az apukát, ugye tragédia történt, és ugye nincsen már köztünk, és gyerekek maradnak hátra, ahol viszont a gyerekek onnantól kezdve úgy gondolom, hogy megérkezik a földi pokol. Tehát ha a kereső kiesik a családba, az, aki pénzt tud hazavinni, és ha ezt nem tudjuk valahol pótolni, akkor megérkezett a pokol.
Nem is olyan régen beszélgettünk telefonon, és megmondom őszintén, hogy én teljesen ledöbbentem, tehát azokon a történeteken, amiket elmeséltél, mondtad, hogy nem is olyan régen éjszaka hívás érkezett, hogy Józsi bácsi, kicsuktak, itt vagyok a hidegben, mi legyen?
Hát igen, ez a másik, hogy ugye a családok például serdülő gyerekkel. A serdülő gyerek azért sok gondot, sok problémát okoz, és ugye ilyen időszakban mit jelent a serdülőkor? Identitáskeresés, szerepkonfúzió, amit annyit jelent, hogy identitáskeresés, ki vagyok én, kik az én szüleim, hogy fogok én kinézni, szerepkonfúzió, az annyit jelent, hogy a gyereknek különböző szerepeket próbál ki a gyerek, és mi felnőttek, ugye ezt meg is engedjük neki. Néha belecsúszik felnőtt szerepbe, amiben kipróbálhatja magát, meg is kell olyankor dicsérni, hogy te már olyan ügyes vagy, te már olyan dolgokat is meg tudsz csinálni, mint a felnőttek, de nagyon fontos dolog, hogy ameddig a gyerek gyerek, és tanul, és tanköteles, addig ebből a felnőtt szerepből mindig kiemeljük. És visszatesszük gyerek szerepbe, mert ő neki, mi vagyunk a felelős szülők, és a gyerek az gyerek szerepbe marad.
Tehát, ha jól értem, akkor annak idején ez a történet, tehát valaki serdülő összekoccant az apukával, vagy a mostoha apukával?
Igen, a mozaik családoknál ugye ott a legsérülékenyebbek, ugye, hogyha nincsen vér szerinti kötődés, manapság kevésbé divatos dolog a házasodás, élettársi kapcsolatok vannak, az élettársi kapcsolat, én úgy érzem, hogy ez olyan, mint hogyha nyitva hagynák egy ajtót mögöttünk, az ott kinyitjuk az ajtót, és kilépünk, becsukjuk az ajtót magunk mögött, és nem gondoljuk át, nem kötelezünk el a külvilág felé. Mit jelent a házasság? A házasság annyit jelent szerintem, hogy felvállaljuk a párunkat a külvilág felé is.
Innen fogjuk folytatni. Józsi gyakorlatilag egy kicsit tanítója is ezeknek a családoknak, akár serdülőknek, akár fiatal családoknak. Hallgassuk meg mi is ezeket a tanácsokat, azt gondolom nagyon hasznosak, maradjanak velünk, a Merer Józseffel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kammerer József tanyagonnokkal. 3500-4000 fő él Kiskunhalason külterületen, általában nehéz anyagi körülmények között, és nem csak nehéz anyagi körülmények között, hanem nehéz kapcsolati körülmények között. Itt abból, amit elmondtál nekem, az érződik, hogy nem csak a gyerekeket, hanem a fiatal felnőtteket is nagyon-nagyon tanítani kell arra, hogy hogyan is lehet élni. Nem a szegénység talán a legnagyobb probléma, hanem ahogyan élünk, és hogyan egymással viselkedünk. Mesélj egy kicsit erről, hogyan tanítgatod te a tieidet?
Hát visszatérve azokra a családokra, ahol ugye másképp növekednek a gyerekek, és másképp válnak felnőtté is. Ilyen csonka családokra gondolok például, mint ahol ugye nincs már köztük az apuka, anyuka. Például volt egy családom, ahol az anyuka nagyon korán meghalt, és a hátrahagyott lánygyerekeknek nem igazán tudta átadni ezt a női modellt, ahol ugye takarítunk, sütünk, mosunk, főzünk, mi egy nőnek az igazi szerepe, a tűzhely melege. És ugye erről is ugye bemegyek, és ugye mivel látom, hogy ezek a dolgok nem működnek, mert a családot ugye segítem, elmegyünk a Tesco-ba bevásárolni, és ugye bevásárlókosarba ott hagyunk 30-40 ezer forintot, de csupa kész ételekre. És ugyanakkor látom, hogy ebbe olyan alapanyagok nincsenek, amiből főzni is lehet. És ő mondja, hogy hát ő úgy éltek, nevelkedtek, hogy leginkább száraz kaján éltek, és hát ő is ezt ad a gyerek. És ugye hát erről rögtön beszélni kell, hogy ez mennyivel egészségesebb, ha főz, mennyivel takarékosabb, tehát ezt át kell gondolni innentől, tehát próbáljuk meg ebbe az irányba egy kicsit-kicsit változtatni, és fogékonyak rá. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nem hiszik el, de én szeretnék egy olyan képzést elindítani, aminek régen az volt a neve, hogy háztartási ismeretek, amiben ezek a fiatal anyukák ezeket az alapvető egyszerű dolgokat el kellene, hogy sajátítsák, hogy mit jelent a tűzhely, hogy tiszták vagyunk, mit jelent a higiénia, mit jelent, hogy főzünk, hogy meleg vacsorával várjuk a párunkat haza, hogy ez mennyire családerősítő és párkapcsolatban mennyire megtartó szerepe van annak, hogy az ing, amit a párja visel, az ugye kezén hordja a fiatalasszonynak a munkáját, a kivasalta és érzi, hogy ezt az ő asszonya tette. ez egy fantasztikus dolog, én úgy gondolom.
Én le vagyok nyűgözve tőled. Azt gondolom, hogy olyan területeket érintünk, amiről ritkán beszélünk. Tehát nagyon sokszor a személyre vetjük, mondjuk egy hátrányosabb anyagi körülmények között élő családnak, hogy megveszi a kólát meg a chipset, de soha nem látta, hogy kell mondjuk sütni egy süteményt lézből, cukorból, meg esetleg almából. Párkapcsolatokról beszéltél, és ahogy készültünk el a riportra, mondtad, hogy ma reggel is jött egy telefonod, ahol éppen egy fiatal párt tanítottál egy kicsit arra, hogy a hűség, a kitartás, egy kicsit erről is mesélj.
Hát igen, ugye, mivel mondtam, hogy ez az élettársi kapcsolatban, ugye kimegyünk egy ajtón, és hogy becsüljük magunk mögött. Éppen most volt egy ilyen fiatal párom, ahol a fiatal asszony ugye elment egy másik településre, és hát ugye nagyon meglepődtem, mert én úgy láttam, hogy ő nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat alakult, sütött, mosott, főzött, takarított. A párja ugye elment dolgozni, keveset voltak együtt, tehát valamiatt összekülönböztek, és ugye elment, és beszéltem a párjával, hogy azért jó gondolják meg ezt a dolgot, mert már van egy kislányuk, és innentől kezdve, hogy ha szétmennek, és nem megy utána, és nem hozza vissza az asszonykát, akkor innentől kezdve ugye széthullik a család, ezt a kislányt valaki más fogja nevelni, nem lehet tudni, hogy mennyire lesz ő biztonságban, mi lesz a kis sorsa, tehát gondoljon messzebbre, ha talán mondtam neki, hogy ha vagy jövök hozzád 3 év múlva, akkor már nem is fogsz rá gondolni, nem ismered a mosolyát, nem ismered az érintését, az illatát. Az, hogy gyerekeket nevelünk, azért ebbe benne van az, hogy nagyon sokat áldozunk és adunk a gyereknek, de keveset beszélünk arról, hogy milyen sok mindent kapunk tőlük. Tehát mindenkinek van egy pszichológiai kosara, egy zsákja, és abban megvan ezeknek a dolgoknak a helye. A gyereknek neveléssel kapcsolatos örömök, az érintése, az illata, a mosolya, a minden, a nevetése, a kacaja, amit hallunk a fülünkbe, erre mindre megvan a zsákunkba a kis bugyra, amit ugye meg kell töltenünk, mire ugye idősek leszünk, ezeket a kis bugyrukat fogjuk elővenni, és ebből fogunk élni, és menet közben is ez egy táplálék. És aki ezzel nem gondol, szabadjára engedi ezeket a dolgokat, kilukad a zsákja, az ugye később nagy veszteségeket fog megélni.
Egy kicsit hasonlít az, amit most mondtál, a háztartási neveléshez, ahogyan arra is meg kell tanítani egy olyan fiatal asszonyt, vagy fiatal embert, hogy hogyan kell a ház körüli teendőket olcsón, praktikusan, hogy a kapcsolatokban is nem szabad olyan könnyen elengedni egy összeveszés miatt valakit, mert hogy mi lesz utána? Ugye te látod azt, hogy mi lesz utána, és hisznek neked. Hisznek neked? Bíznak benned? Sikeresek szoktak lenni ezek a beszélgetések?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben sikeres, de mint ahogy mindannyian születünk valamire. Van, aki arra születik, hogy énekel, van, aki arra, hogy házakat épít, van, aki arra, hogy nagyon festő lesz, és gyönyörű munkái lesznek, és vannak született anyák is. De azt is tudni kell, hogy nem mindenki született anyának, és ugye a gyermekvédelem is itt van körülöttünk, ahol bizony ebben a városban nagyon sok gyereket már ugye el kellett venni a szülőktől, mert nem voltak a gyerekek biztonságban, és én ezt úgy gondolom, hogy mindannyian haladunk a fejlődés útján. Én felajánlom, meg a rendszer felajánlja azt, amit tudunk, ami a fejünkben van, ami körülöttünk van, a lehetőségeink.
Tapasztalatok.
Ebből ő magáévá tesz annyit, amennyit tud, amennyit abban az fejlődésének abba az időszakába ő be tud fogadni, de ha látjuk, hogy az nagyon kevés, és még sincs felelőssége a gyerek felé, bizony nagyon sok esetben ezeket a gyerekeket ugye ki kell menni a családból, és ugye a nevelőszülőknél kell elhelyezni.
Innen fogjuk folytatni, mert az utóbbi időben változott ez a helyzet, és hát hozott jót, de hozott sok nehézséget, erről fogunk tovább beszélgetni Kammerer József tanyagondnokkal, tartsanak velünk tovább is.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai, szerintem nagyon izgalmas és érzékenyítő beszélgetésünket Kammerer József tanyagondnokkal. Kiskunhalas vonzás körzetében 3500, inkább 4000 külterületen élő, általában nehéz helyzetben lévő család az, aki hozzá tartozik. Gyermekvédelem, ugye nagyon sok szervezettel dolgozol együtt, amikor belépsz egy-egy ajtón, egy-egy család nagyon sokfajta problémától szenved, és ahogy mondtad, lélegzik, él a rendszer, tehát nagyon nagy kapcsolat hálóval azért nagyon sok területen tudsz segíteni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sok tipikus problémára is rálátsz. A gyermekvédelemben utóbbi időben lévő változások itt Kiskunhalason mik, és hogyan látod ennek a következményeit?
Hát nem akarok a szakemberek helyett nyilatkozni, akik a gyermekvédelmi szakemberek. Én csak a gyakorlati oldaláról, amit én tapasztalok és látok, és az én gondolataim ezek, amit most mondani fogok, de lényeg az, hogy ugye a kormány megszünteti a gyereknevelő intézeteket, és ugye nevelőszülő hálózatnál vannak elhelyezve a gyerekek. Hát most én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben nagyon sok gyerek van egy-egy nevelőszülőnél, ez gondolom azért van, mert ugye nagyon-nagyon sok a gyerek, és ugye nagyon sok gyereket kiemelnek a családból, és ugye elhelyezik őket más településeken, más családoknál.
Úgymond idegen családoknál, hiszen a nevelőszülő ugye az nem vér szerinti rokon.
Igen, és innentől ugye, hogy megtörténik a kiemelés, van eset, amikor például nagyon beteg anyuka, aki egyedül nevelt 5 gyereket, és ki kellett emelni a gyerekeket, mert nem tudta tovább nevelni, tehát nagyon-nagyon beteg volt. Először több helyen voltak a gyerekek elhelyezve, utána áthelyezte őket egy helyre. De a megfigyelésem az, hogy még kisebb a gyerek, akkor még esetleg ott marad a nevelőszülőnél, de mivel a nevelőszülőnél nyitott kapuk vannak, és ez nem egy zárt intézmény, bizony a 12-13-14 éves gyerekek nagy része, az mindig visszakszökik ide a városba, és így csavarognak, kódorognak, mert valahol keresi a vérszerinti kapcsolatokat. Itt van a nagynéni, a nagybácsi, nagymamák, akik ugyan őt nem fogadták családba, mert ugye, hát gondolom én, hogy nem olyan az anyagi körülményeik, hogy a gyereket családba tudják fogadni. De a rendszert se igazán értem, mert addig még egy nevelőszülőt anyagilag megsegíti a rendszer, hogy a gyereket nevelje.
Komoly anyagi juttatásokkal is jár, ezt tudjuk, hogy mennyi?
Igen, hát gyerekenként ellátmány 50 ezer forint körül, 30 ezer forint körül a munkabér része, 5-6 ezer forint a gyereknek a zseppénz, ez ilyen hozzávetelős összegek, a családi pótlék, tehát közel majdnem 100 ezer forint egy gyereknek a nevelőszülőnél történő pénz, ami oda befolyik. Addig, ha ezt a gyereket családba fogadja egy nagynéni, egy rokon.
Vagy nagymama, tipikus.
Vagy tipikus, vagy igen, nagymama. Addig ebből a pénzből neki tulajdonképpen semmi nem jár, csak a családi pótlék.
Azért, akik tudják, és nyilván nagyon sokan tudják, hogy itt én 10 családi pótlék, ilyen 15-6-7 ezer forintról beszélünk, szemben a közel 100 ezer forinttal.
Igen, én ezt igazságtalannak tartom. Biztos, hogy oka van ennek, hogy így épült fel a rendszer, de azért ezen érdemes volna átgondolni, hogy ott is eszik a gyerek, ott is ruházni kell, ott sincs gazdagság, tehát ott, ahol családba fogadják, és vérszenti kötődés is van, ott is szükség lenne valamennyi pénzre, ha nem is az egészre, de egy részére.
Én egyébként nagyon jó ötletnek tartom, ugye én is gyermekvédelmi felelősként, tehát bár nem gyakorlom, de ilyen szinten, de én azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen érdemes lenne elgondolkodni. Ha a családba fogadják, ott is kapjon valami támogatást az a családtag, hiszen ahogy mondtad, eszik, iszik, iskolába kell járatni, és hogy leginkább azért lenne érdemes ezzel elgondolkodni, intézményi szinten is, törvényhozó szinten is, mert a tapasztalataid azt mutatják, hogy a családi kötelék az valami érdekes dolog, mesélj erről nekünk.
Hát igen, a vérszerinti kötődés, ugye amit az előbb is beszéltünk, identitáskeresés, a gyerekeknél a serdülőkorban ki vagyok én, kik az én rokonaim, hogy néznek ki, magas leszek, alacsony leszek, olyan leszek, mint az anyám, olyan leszek, mint az apám, tehát ezek felerősödnek, ezek az érzések, és ugye ilyen serdülőkor időszakában azért mondtam, hogy amikor nagyobb gyerek kerül kiemelésre a családból, szinte majdnem biztos, hogy szökésbe lesz, és ha innentől ez a szökésbe van, évek telnek el, úgyhogy nem is jár egyáltalán általános iskolába se a gyerek. Tehát múltkor is ugye a környezetemet találtam egy gyereket, aki 12 éves, és ugye nem járt iskolába, és bizony a rendszer nehéz ügyintézése miatt, pedig mindent megmozgattam, szeptembertől november végén sikerült először iskolába iratnom a gyereket itt Halason, ahol visszakerült a városba, és egy nagynéni örökbe fogadta, de sajnos ugye a 30 napos ügyintézések, meg a jogerőre emelkedése a dolgoknak nem engedte meg, hogy hamarabb iskola rendszerbe kerüljön, így aztán már annyi hiányzás össze összejött, hogy attól tartok, hogy majd a családi pótlékot se sikerül ennek a nevelőszülőnek megigényelnem, mert ugye a gyereknek hiányzásai vannak eddig az iskolából.
Mindenképpen érdemes ezen gondolkodni, és a megfelelő szerveknek ezt jelezni, hogy itt érdemes lenne elgondolkodni, hiszen itt a Magyarországon megszülető kevés gyerekből egy viszonylag nagy létszámú gyerekcsoportról beszélünk. A vérségi kapcsolatok, azt mondtad, hogy az a tapasztalatod, hogy, és én azt gondolom, nem csak a serdülő gyerek, hanem a kisgyerek is sokkal hamarabb fészket ver, egy új fészket fogad el, hogyha az vérszerinti dolog, vérszerinti ember.
Igen, igen, hát csak gondoljunk bele a mi gyerekeinkbe, a mi környezetünkbe, hogy mit jelent a család, mit jelent az, hogy családi fotók lelhetők föl a rokonoknál, tudnak mesélni neki, hogy milyen volt az anyád, milyen az apád, hogy van olyan eset, hogy haláleset történik, és ugye eltávozik a szülő például, és azért kell a gyereket kiemelni. Mindenféle eset megfordul.
Az a tapasztalatod, hogy sokkal könnyebben befogadja az új környezetet a gyerek, hogyha az nagynéni, nagybácsi, keresztanyú, keresztapa.
Igen, pontosan ezt érzem, a lojalitás a szülő felé. Mi is lojálisak vagyunk, és ez egy ilyen tudatalatti dolog, hogy mindig lojálisak vagyunk a származási szülőhöz. Ezt ugye van láthatatlan lojalitás, és csak gondoljunk abba az esetbe, hogy az a gyerek, akit mondjuk inkubátorba helyeztek, és intézetben nevelkedett, és az intézetbe valaki szidja az ő anyukáját, élet-halál harcot vív érte, és ezt az anyát ő soha nem látta. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a fajta tudatalatti lojalitás, ami a vérszerinti kötődésre egyszerűen él és lélegzik, és ez a legbelül van bennünk, és a gyerekekben is megvan. És ez a fajta lojalitás segíteni meg azt, hogy ha családba tudnánk őket rokonoknál elhelyezni, talán egészségesebben és a családba tud fejlődni, mint vadidegeneknél, ahol ugye ezek a fajta dolgok nincsenek meg.
Arról nem is beszélve, hogy a felnőtt is, aki befogadja azt a rokon gyereket, másként viszonyul a rokon gyerek hülyeségeihez. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Kamerer József tanyagondnokkal beszélgetünk tovább, azt gondolom, nagyon fontos kérdésekről.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetés Kamerer József feltanyagondnokkal. Néhány hibájáról beszélgettünk egy kicsit a mostani rendszernek a gyermekvédelemben, hogy hogyan lehetne orvosolni, arról is volt szó, vagy legalábbis ötletek mindenképpen elhangzottak. Egy kicsit engem szintén meglepett, hogy megszűnt az ideiglenes nevelőszülői hálózat itt Halason. Ez általánosan megszűnt, vagy csak itt a területen, ami azért jelent problémát?
Hát lehet, hogy itt Halason nem is volt ideiglenes nevelőszülői hálózat, de ugye nagyobb településeken ugye van ez a dolog. Abban az esetben lenne rá szükség, amikor azonnal ki kell emelni a gyereket a családból, tehát például a szülő olyan szenvedélybeteg, és ugye látókörünkbe kerül, ahol szinte azonnal megkívánja a helyzet, hogy ki kell menni, és akkor viszont nem megy ez az azonnal kiemelés, én úgy látom. Ugyan a papírok minden elkészülnek hozzá, de nagyon sok esetben ez 2-3 hét, mire ebből a gyereket onnan ki tudjuk emelni, és erre az időszakra is nagyon jó lenne, ha a gyereket biztonságban lehetne tudni valahol. Erre kellene ez az ideiglenes nevelőszülői hálózat.
Régebben, amíg még a gyermekotthonok, nevelőintézetek működtek, ugye akár Kunfehértón is, ez megoldást jelentett?
Igen, mert oda úgy tudom, hogy azonnal be lehetett vinni, hogyha ilyen SOS eset volt, és ugye ma sem épül fel másképp a világ körülöttünk, vannak olyan helyzetek, amikor azonnal beavatkozást kíván.
Mit tudsz ilyenkor csinálni?
Hát kapcsolatrendszer. Tehát ez a kapcsolatrendszer, ez úgy érzem, ez folyamatosan...
Ez a te varázslásod.
Nem is az én varázslásom, de a kapcsolatrendszer az, amivel dolgozni kell, és ilyenkor ugye fel kell keresni szintén azt, aki esetleg később ugye a családba fogadná, például nagymama, nagybácsi, testvér, szülőknek a rokonsága, és ott ugye úgy megkeresem azt a kapcsolatot, aki be tud abba segíteni, hogy átmenetileg is a gyerek biztonságban legyen.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy megpróbálod kideríteni, hogy van-e egy jó szomszéd, egy jó rokon, egy jó keresztmama, vagy bárki, akihez most hirtelen ezt a gyermeket el lehetne helyezni?
Igen, valahogy így, mondjuk nem a szomszéd, hanem ez vérszerinti rokon legyen, tehát olyan, aki erősebb a kötődés, és a gyereknek a lojalitása az, amiben én úgy gondolom, hogy szükség van, és ez látszik a gyereknek az arcán, hogy ki az, aki ő ismer, ki az, akivel ő, akinél ő biztonságban van.
Az első beszélgetés részletekben beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon sok esetben tanítanod kell akár a gyerekeket, akár a fiatal családalapítókat, hogy hogyan kell főzni, hogyan kell együtt élni, stb. Egy picit kanyarodjunk vissza erre a tanításra. Tehát gyakorlatilag tanítod, és egyébként nagyon érdekes, hogy a kis boltoknak, én megfigyeltem, a bolt tulajdonosok, ahol külterületen lévő bolt tulajdonos nő vagy férfi is ebben a szerepben van, hogy egy kicsit tanítgatja a körülötte lévő a szocializációból kiesett fiatalokat, ugye nem volt apuka, anyuka, vagy volt, de esetleg szenvedélybeteg volt, tehát hogy valakinek meg kell tanítani ezeket a fiatalokat, családkezdőket, és most egy picit idősebb korosztály felé menjünk. Mi az, amire meg tudod, vagy meg kellene tanítani a fiatal családalapítókat?
Hát körülöttem, ugye van egy olyan gyakorlat, megfigyeltem, hogy amikor megalakul a pár, és ugye jön az első gyerek, és otthon teremtenek. Nagyon nagy problémának látom, hogyha messze a Köves úttól, bent 2-3-4 kilométerről Köves úttól vernek sátrat, és ugye ott kezdünk el építkezni, tanyát venni, villanyhálózatnak a legkülső pereme, és én már ott látom, hogy komoly probléma lesz az egész család működésébe, mert onnan a pici gyerek nem biztos, hogy óvodába és iskolába fog járni. Mert 3 éves korában ugye kötelező az óvoda, és 3 éves koráig rendszerint megszületik a következő kisbaba. Most el lehet képzelni, hogy 3-4 kilométerre a Köves úttól az anyukának egy babakocsival el kell indulni, úgy, hogy még a 3 évest is esetleg kocsiba tolja, és valahol a hátára kötve a picike, aki 1-2 hónapos, azért, hogy az óvodába be tudja vinni a nagyobbat.
Tehát az iskolabusz is ugye a Köves útig megy.
Igen, az is ugye a helyi járat van, ugye az is itt a például a Keceli úton, itt kint a régi szeméttelepnél fordul meg, és én úgy gondolom, hogy ebbe kellene az egész városnak is összefogással segíteni, mert a Köves útról el tudják a havat, a helyi járat egész jó kimegy, arra föl lehet kapaszkodni, 100-150 forintért be lehet rajta jönni, egy diáknak azt hiszem 100 forint a bérletet, a nagyon picike bérlettel lehet közlekedni, tehát ha belegondolunk, hogy mennyivel egyszerűbb úgy élni, hogy erre ezekre a járatokra fel lehet kapaszkodni, és akkor be tudunk jönni az iskolákba, óvodákba. Most azt mondom, hogy aki 3-4 kilométerre ver sátrat, az szinte biztos vagyok benne, hogy akadályoztatva lesz abba, hogy ő óvodába és iskolába vigye a gyerekét.
Meggyőztél. Azt gondolom, hogy tényleg egy csomó tudás kiesett. Olyan természetes tudás, amit az emberek fölmértek, mert valahogy nem tanítottak meg rá az őseink, a tévén csüngünk, lógunk, de abból más tanítás folyik, sokszor éppen rossz hatású tanítás folyik. Van ennek reális esélye, hogy háztartási ismeretek, családalapítási ismeretek, tanfolyamok elindulhat?
Hát, ha most ez a riport is segít abba, hogy valahol erre olyan füleket érint meg, aki ebbe tud segíteni, vagy érez valami elszántságot, hogy segítsünk ezeknek a fiataloknak. Nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon fontos, és elengedhetetlen kérdésekbe egy kicsit tanácsot adni nekik, segítkezni körülöttük.
Igen, nem árt kicsit előre gondolkodni, és ez nagy segítség lehet később. Innen fogjuk folytatni, hiszen hideg van, karácsony jön, mik az aktualitások. Maradjanak velünk, Kamerer Józseffel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kamerer József tanyagonnokkal. Közel 4000 külterületen élő, általában nehéz anyagi vagy szociális körülmények között élő családról, fiatalról, idősről, fiatal párról, fiatal családról beszélünk. Nagyon sok minden elhangzott. Aki esetleg nem tartott eddig velünk, mindenképpen ajánlom, hogy hallgassa meg hangalbumból a riportunk első részét. Egy kicsit most az aktualitások felé kanyarodunk. Azt gondolom, hogy nagyon teljes az a szociális segítségnyújtás, amit nektek tanyagondnokoknak nyújtani kell, hiszen egyszerre van ott a család időstől a fiatalig. Most jönnek a hidegek, ami minden családnak nagy gondot okoz, aki normál módon működik, akinek pedig nehézségei vannak, annak szörnyű gondot jelent. Karácsony is van, nagyon sokan érzékenyek, talán szívesen segítenének a 120. ajándék helyett. Mesélj arról, mivel töltöd most a napjaidat, milyen nehézségek vannak, és milyen örömök.
Hát minden nap van nehézség is, meg öröm is, de azért fókuszálunk az örömökre, és amiből erőt tudunk meríteni, és már következő nap újból felállni, és nekilátni a munkának. Én inkább annyit mondanék erről az időszakról, hogy nagyon sok családnál sok gondot okoz a tüzelő, és a tüzelő és az élelmiszer együtt sokszor nem megy. Vagy eszünk, vagy fűtünk. tehát a fűtés egy nagyon költséges dolog. Ebbe ugye várjuk ezt a 12 000 forintos tüzelőtámogatásos dolgot is, amit ugye évközben ki kellett tölteni, ezzel kapcsolatos papírokat rengeteg készült itt a városba. Nem tudjuk már, mikor lesz ebből pénz, vagy tüzelő, vagy utalvány, meg az egymásra figyelés. Én arra hívnám föl a figyelmét mindenkire, hogy füstöl a szomszéd kéménye. Ha nem látják a füstölés, egy-két napja már nem látnak mozgást, azt azonnal jelezzék a mezőri szolgálatnak, a tanyagondnoki szolgálatnak, a szomszédok szóljanak egymásnak, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jön az az időszak, ahol az egymásra figyelés az mindentől fontosabb, és többet is ér.
Karácsonyi ajándékozási akciók, nagyon sok cipős dobozgyűjtési akció, karitászgyűjtési akció, nagyon-nagyon sok-sok minden van. Bízunk benne, sokan hallgatják a riportot, hogyan tudunk segíteni nektek, neked, illetve hát a tanyagondnoki szolgálatnak és a külterületen élőknek.
Hát nagyon-nagyon sok segítséget kaptam a Máltai Szeretett Szolgálattól, hihetetlen nagyon nagy segítség a Karitásztól, minden egyházi szervezettől. Tavaly volt az a kabát csere program, hogy kaptunk nagyon sok meleg kabátot, és azt szét tudtuk hordani. Nem is annyira az időseknek a ruhája az, ami inkább szükség lenne ruhákra, hanem a gyerekeknél. A gyerekek ugye gyorsan nőnek, kinövik a ruhákat, a családnak a gyerekruha vásárlás az okoz, én úgy látom, nagyobb gondot, és hát hogyha tudnak felajánlani gyerekruhákat, az mindig nagyon jó jön a rendszerbe.
Hol tudnánk ezt összegyűjteni? Tudunk-e segíteni ebben? Van-e helyszín, ahol?
Hát telefonon szoktak engem megkeresni, és erre telefonra én kiszoktam menni, és akkor zsákokba átvesszük a ruhákat, szétválogatjuk, és célrásan oda visszük, ahol tudjuk, hogy kislány, kisfiú, és mekkora, és akkor ezeket a ruhákat nagyon-nagyon szoktak örülni.
A rádió honlapján, a riportunk alatt, illetve a Facebookon, a riport alatt megtalálhatják azt a telefonszámot, ahol a tanyagondnoki szolgálat, illetve Józsihoz eljutnak ezek a ruhák, és egészen biztosan jó helyre fognak kerülni. Arról is beszélgettünk veled sokszor, és engem mindig nagyon-nagyon megérint, hogy az anyagi nehézségek mellett igazából a lelki nehézségek talán még nagyobbak. Nehéz ezt elképzelni, hogyha tudjuk, hogy nincs mivel fűteni, nincs mit tenni, és mégis nagyobb gondot okoz a lelki probléma. Milyen nehézségekkel szoktál találkozni, amiben tudom, hogy nagyon sokszor tudsz azért segíteni?
Hát nagyon-nagyon sok az egyedül lét. Úgy gondolom, hogy jön a szeretet ünnepe, jön a karácsony, és ilyenkor felerősödnek ezek az érzelmek. Azért is hívom fel a figyelmet mindenkinek az egymásra figyelés, mert ilyenkor azért nagyon sok megkeresés van, ahol most döbbennek rá arra, hogy egyedül maradt, lezárjuk az évet, mérleget készítünk, és sikereink, és a kudarcaink, és hogyha sok sérülés ért bennünket az évbe, ugye ez nem lehet tudni, milyen gondolatokat ébreszt itt az év végén az emberekbe. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy az egymásra figyelés és a szeretet az most egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog.
Tehát, aki hallotta, ha nem is éppen ismer külterületen élőt, de van az ő környezetében olyan, akihez ritkán szokott eljutni, akár személyesen, akár telefonon, akkor most tegye meg. Vannak sikertörténeteid, ami engem mindig könnyekig meghat, hogy egy-egy család, egy-egy néninek a lelki támogatása hogyan történik, hogyan tudott tartani a lelket, és milyen típusú nehézségek azok, amikkel szembesülnek.
Hát nagyon sok segítség kell, én úgy gondolom. A kommunikáció az egy pszichológiai táplálék, és ugye egy külterületen élő, aki jobban el van zárva az ember tömegtől, az emberektől, a lakosoktól, az kevesebb táplálékhoz jut, ehhez a fajta táplálékhoz. És itt azért meg kellene egy pillanatra, beszélgetni kell, és amikor már mondják nekem, most már én nem is akarok élni, most már én olyan fáradt vagyok, és minek élek már, akkor mindig el szoktam velük beszélgetni arról, hogy mindannyian addig vagyunk ezen a földön, amíg nekünk dolgunk van, és amíg dolgunk van, addig feladatunk is van. És ez mindig megnyugtatja őket. Én úgy gondolom, hogy ez vonatkozik gyerekekre és fiatalokra, és ugye ott, ahol van olyan eset, ahol már a negyedik, ötödik babát esetleg már úgy várják, hogy mintha nem lenne helye a családba, és meg kell erősíteni az anyukát abba, hogy igenis ennek a magzatnak helye lesz, és ő neki dolga lesz ezen a világon, és lehet, hogy a családban ő lesz a legsikeresebb. Tehát azért volt olyan, ahol bizony nagylányat találkoztam az erdőbe, ahol feltűnt, hogy olyan céltalanul kóborol, és kiderült, hogy Pesten volt szerencsét próbálni, visszajött, és terhes volt, alapotos volt, és nem merte megmondani az anyukának otthon, és bizony nem véletlen kódolóta az erdőben egyébként, ez nagyon megérintett ez a dolog, és akkor ővel is beszélgettem erről a dologról, és ha bementünk a szülőnek, és elmondtuk, hogy mi itt a helyzet, és hát, hogy nem lehet ezt a babát a világra hozni, de aztán ugye megbeszéltük, hogy ennek is dolga lesz a földön és a világban. És azóta megszületett, és egy gyönyörű kisfiú egyébként, és imádják, és imádja a mama, és imádja a papa, holott az első felindulás, ugye ez egy borzalom volt, de azért látszik, hogy most már őnek is helye van a világban köztünk.
Karácsony előtt nem is lehetne ettől jobb végszó. Megszületett fiúgyermek, dolgunk van a világban, és amíg dolgunk van a világban, addig tennünk kell, mert fájdalmat oldunk, örömöt szerzünk. Nagyon köszönöm mindezt, amit elmondtál, és azt gondolom mindennyiunk nevében köszönöm azt a sok-sok szolgálatot, amit végzel, és kívánok hozzá társakat.
Nagyon szépen köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok minden hallgatónak.